Az autizmus az egy igen sajátos állapot, semmiképp sem betegség, nagyon sokszor szokták tévesen így említeni. Ez egy veleszületett sajátos fejlődési út. Az orvostudomány pillanatnyilag ezt fejlődési zavarnak hívja, nagyon markáns eltéréseket hoz ez az egyébként genetikai és biológiai eredetű fejlődési eltérés, elsősorban abban, hogy hogyan kommunikálok más emberekkel, hogy mennyire vagyok képes kölcsönös lenni egy beszélgetésben, egy játékban, egy szabadidős tevékenységben, mennyire értem meg az emberi kapcsolatok lényegét és abban az én saját szerepemet, illetve, hogy mennyire vagyok rugalmas abban, ahogy elfoglalom magam akár játékkal, akár a szabadidőmben, és hogyha ezek a dolgok, a kölcsönös kommunikáció, az, ahogy másokkal kapcsolatot tartok, veszek föl, kezdeményezek, vagy éppen lezárok, és az, ahogy elfoglalom magam, vagy megszervezem a tevékenységeimet, eltérést mutat, az eltérés szó az azt is hozza magával, hogy ezek nagyon furcsa viselkedésekben is megnyilvánulhatnak.
Mennyire vannak ennek szélsőségei? Tehát mi az, amikor valakin épp hogy csak látható, érezhető az autizmus, vagy akár nem is, és mi az a pont, ami a legsúlyosabb állapot?
A súlyosság mértékét igazából az is meghatározza, hogy milyen a környezet, amiben az adott ember él. Az autizmus egy spektrum, most már a legújabb diagnosztikus rendszerekben úgy is hívják, hogy spektrum zavar, tehát autizmus spektrum zavar a hivatalos diagnózis elnevezés. Az azt is takarja, hogy nagyon sok tényező mentén nagyon sokféle variációja lehet annak a képnek, amit az autizmus okoz. Lehet az, hogy társul intellektuális képesség zavarral, vagy régi nevén értelmi fogyatékossággal, plusz gyakorlatilag nincs beszéd, alig van valamilyen kommunikáció, ezek a súlyosabb állapotok, és van, amikor enyhe az autizmusban való érintettség, de típusos, és jók az intellektuális képességek, és jó a nyelvhasználat, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy akinél enyhébbek a tünetek, neki enyhébbek a problémáit. Tehát nagyon sokszínű a kép, és igen, ugye azt mondta, hogy van, akinél alig érezhető, vagy egyáltalán nem. Ha abban gondolkodunk, hogy én egy nagyon régóta diagnosztikával is foglalkozó szakember, bárkivel egy beszélgetés után meg tudom állapítani, hogy neki autizmusa van-e vagy sem, akkor most kell azt mondanom, hogy nincs ilyen diagnosztika. Természetesen észreveszek tüneteket, amelyek lehet, hogy az autizmus tünetei, de lehet, hogy valami másé, és csak akkor lehet biztosan állítani, hogy ez autizmus, hogyha egy nagyon komoly diagnosztikus protokoll szerint megtörténik egy kivizsgálás, információgyűjtés.
Gyermekkorban mikor mutatható ki az autizmus?
A nagyon klasszikus típusos eseteket már másfél éves kor környékén diagnosztizálni lehet, tehát nem csak szűrni, szűrni egy-másfél éves kor környékén tudunk, de hát az csak egy ilyen durva rápillantás és egyáltalán nem diagnózis, de nagyon típusos eseteket már másfél éves kor környékén diagnosztizálhatunk, vannak is hozzá diagnosztikus eszközeink az ilyen nagyon korai felismerésre, de valójában bármely életkorban diagnosztizálható az állapot, azok az esetek, azok a gyerekek, akiknél az autizmus mellé, még akár a súlyosabb autizmus mellé is jó intellektus és jó nyelvi képességek társulnak, ezek a gyerekek gyakran sokkal később kerülnek felismerésre, mármint a gondjaik később ismerődnek föl, elcsúszhat egészen iskoláskorig, amivel az a gond, hogyha korábban tudjuk, akkor korábban kaphatnak értő segítséget, és nem alakulnak ki ilyen ráépülő járulékos gondok.
Nyilván az autizmus súlyosságától függ, de hogyan lehet segíteni az autista beilleszkedését a társadalomba?
Hát egyből rögtön vitatkoznék önnel, mert nem az a kérdés, hogy lehet segíteni az ő beillesztését a társadalomba, hanem az az egyik fele a kérdéseknek, hogy mik azok a dolgok, amiket fejleszteni, tanítani érdemes egy autizmussal élő gyereknek vagy felnőttnek akár, és mik azok a dolgok, amelyeket fejleszteni, tanítani érdemes az autizmussal élő embert befogadó környezetnek, vagy a tágabb értelemben társadalomnak. Tehát, hogy ez mindig két oldalú történet, a jó autizmus beavatkozás az nem kizárólag az autizmussal élő embert célozza, hanem mindenki más. Mást is, akinek szerepe van az autizmussal élő ember életében. Pillanatnyilag a tudományosan is megalapozott módszertan az elsősorban pszichológiai és pedagógiai típusú, nagyon speciális módszereke épít. Viszont, hogyha ezeket elég intenzíven és elég profi szakember alkalmazza, és lehetőleg minél korábbi életkorban elkezdve, akkor hatalmas fejlődésjavulás várható az állapotban. Nem múlik el, nem tűnik el, mert ez egy sajátos idegrendszeri fejlődési kép. Az autizmus ezt nem tudjuk eltüntetni, ezt a másfajta idegrendszeri fejlődést és működést, viszont egy nagyon jól kompenzált állapothoz juthatunk el, még a súlyos esetekben is. Itt pénz, paripa, fegyver a kérdés, tehát hogyha minden autizmussal élő embernek lenne egy igazán jól képzett autizmus szakembere, illetve a családjának, és elég intenzíven tudnának ők együtt dolgozni, akkor azért a legtöbb autizmussal élő embernél egy nagyon-nagyon nagy változást lehet elérni. Biológiai jellegű beavatkozások, bármilyen gyógyszer, vagy műtét, vagy bármi ilyesmi, ami a szó klasszikus értelmében egy orvosi beavatkozás, nincs pillanatnyilag.
Ennek az útnak mi lehet a következő lépése, vagy merre tarthat ez az út?
Bár az igazi inkluzió, a valódi befogadás, mondjuk iskolai befogadás, vagy munkahelyi befogadás, az hát, hogyha nagy átlagban nézünk, akkor rémes helyzetben vagyunk, de meg tudom fordítani ezt a dolgot, mert azt is tudom mondani, hogy vannak kiváló példák Magyarországon, igaz kevés befogadó iskolákról, jól képzett, támogató gyógypedagógiai háttérről, csodálatos együttműködésekről az autizmussal élő diák érdekében, a tanárok, az autizmus szakirányos gyógypedagógus, a szülők és az osztálytársak között, tehát létezik Magyarországon ez, megmutatja azt, hogy ez egyáltalán nem lehetetlen. Folynak kutatásaink, ami ezeket a kérdéseket feszegeti, például olyan gimnáziumokban végeztünk viszonylag komolyabb felmérést, olyan osztályokban, ahol van autizmussal élő diák, akik már évek óta nagyon magas színvonalon dolgoznak a befogadásért. Több mint 10 éves munka van például az egyik ilyen gimnázium mögött, de azt látjuk, hogy klasszikusan a legtöbb integrációban lévő autizmussal élő diák bántalmazott. 80%-ukat valamilyen iskolai zaklatás, bullying, csúfolódás, vagy akár fizikai bántalmazás is éri, nem csak Magyarországon, külföldön is. És ezekben az iskolákban, amiket mi vizsgáltunk, akik már régóta dolgoznak a jófajta befogadásért, ezekben az iskolákban az autizmussal élő diákjainkat már nem éri igazából iskolai zaklatás, viszont még mindig a közösség perifériáján vannak. Lehetne velük barátságokat kötni és izgalmas közös dolgokat átélni, de ez a lépés még nem történt meg. Nem tananyagszerűen, de mégiscsak egy olyan tudásformáló programot szeretnénk elkészíteni, és ennek a hatásait is megvizsgálni kis iskolások számára, ami hogyha ezek a pici gyerekek alsó tagozatban jól ésszel meg tudnak érteni egy ilyen másságot, mint az autizmus, vagy bármilyen más másságot egyébként, tehát ha ésszel megértek egy másságot, akkor utána tudok szeretettel is fordulni hozzá, mert valódi szeretet, valódi befogadás az mindig megértés alapú, a megértéshez pedig jófajta információk kellenek, tehát mi most éppen ezen az úton indultunk el, hogy ezt a részét egy picit megtámogassuk a többségi iskolába járó diákok esetében is, illetve az ő tanítóik esetében is.